Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Nyári Júlia, a Rádió 17 délelőtti magazinját, az adóvevőt hallgatják. Benne pedig a Espenyei Békéltető Testület, dr. Csanádi Károlyt, az elnököt köszönhetem, üdvözlöm.
Napot kívánok.
És Szép Gábort. Szia, Gábor.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
25-49-68 természetesen rendelkezésükre áll így szerdánként, mindig ugye fogyasztóvédelemmel, azon belül is. Persze a békéltető testületekkel foglalkozunk, és hát nem véletlen az elnök jött el, mert most így nyár elején zárunk egy kicsit, hogy aztán ősszel majd tudjuk folytatni a sorozatot. Összefoglaljuk, hogy akkor mit is lehet a békéltető testületektől kérni, milyen dolguk van, kik fordulhatnak hozzájuk. Hát akkor menjünk talán végig, kik is fordulhatnak a békéltető testülethez.
A békéértető testülethez elsősorban a természetes személyek. Egy jogszabályváltozás folytán azonban a mikro-, kis- és középvállalkozások is, társasházak, lakásszövetkezet, civil szervezetek és az egyházak. Abban az esetben lehetnek ők fogyasztói szerepben, fogyasztói státuszban, hogyha nem a tevékenységükkel összefüggő árut vagy szolgáltatást reklamálnak. Nem.
Tehát a jó Istennél, csak hogy pikértkedjek, a jó Istennél nem lehet reklamálni az egyházaknál.
Igen, de ha egy kávéfőzőt vesznek, akkor ott már van erre lehetőség.
És élnek mondjuk tényleg ilyen egyházak szoktak?
Hát konkrétan egyházzal nem találkoztunk még, de lehetőség megvan. És nem olyan régi a jogszabály, tehát egy éven belül Pest megyében nem volt ilyen.
Félnek a szolgáltatók is, hogy rossz helyre kerülnek, hogy
igen.
Milyen hatáskörrel, mert ugye a békéltető testület, nem bíróság, milyen hatáskörrel működik?
Hát úgy szoktuk definiálni, hogy egy alternatív vitarendezési lehetőség, alternatív vitarendezési fórum, ezt az alternatív helyzetet, ezt a bíróságokhoz lehet viszonyítani. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy békéltető testületi eljárás az egy egyszerű. A fogyasztó, aki sérelmet szenvedett, az saját kezüleg leírhat egy beadványt, ott saját szavaival előadja a panaszát, tehát nem kell egy ilyen formalizált keresetlevél a maga szabályaival. A fogyasztó számára ingyenes, vagy talán ez a kifejezés nem olyan szimpatikus, azt mondanám, hogy díjmentes, és rövidebb az átfutási ideje, és 90 napon belül be kell fejeznünk egy békéltető testületi eljárást. Van ugye a hosszabbítási lehetőség, 30 nap áll rendelkezésre, ezzel nagyon ritkán élünk, és Pest megyében általában és jellemzően 60 napon belül befejeződnek az eljárások.
Ezért azt úgy képzeljük el, bár ugye már sokat beszéltünk erről, ez olyan, mint a mediáció, ugye, a bíróságokon? Egy kicsikét, ugye?
Hát igen, lehet hasonlítani hozzá, nem ugyanaz, természetesen másról van szó, de annyiban megegyező lehet, hogy a feleket megpróbáljuk összehozni. Két különböző érdeket kell összehangolni.
De mert a perenkívüli megoldások ezek is.
Igen. Igen, ilyen szempontból hasonlítható valóban.
És hát minden esetben ugye kik ülnek a békéltető testületben? Tehát kiket képviselnek?
Hát a békéltető testületre az a jellemző, hogy az ügyeket három tagú tanács tárgyalja, ez a fő szabály, és a tanács tagjai, kikből állnak, tehát úgy vélem, hogy arra irányult a kérdés, hát a tanács egyik tagja lehet a fogyasztó jelöltje. A törvény lehetővé teszi, hogy a fogyasztó az eljáró tanácsba jelöljön fogyasztóvédelmi szakértőt. A fogyasztóvédelmi szakértőket tartalmazó listáról teheti ezt meg, és ugyanezt megteheti a vállalkozás is. Ez a jelölés, ez nem kötelező, ez egy lehetőség, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem ügyvédként jelöli, nem jogi képviselőként, hanem szakértőként. Tehát egy fogyasztóvédelmi ügyre vagy ügycsoportra ráhangolódott szakértő, az jobban tudja képviselni a fogyasztói oldalnak a helyzetét, az álláspontját, az érdekeit, tehát így kell ezt felfogni. Ha nem jelöl sem a fogyasztó, sem a vállalkozó, vagy egyik igen, a másik nem, akkor a testület elnöke kijelöli a szakterületnek megfelelő szakértőt, az elnököt pedig minden esetben. Tehát ez a háromtagú tanács, és akkor lehet egyedül eljáró is, aki az eljárás levezényli, ők jellemzően ügyvédek. Azért, mert van egy olyan szabály, hogy minden eljáró tanácsnak kell jogász végzettségű tagjának lenni. Tehát ugye ez a három tagonal úgy oldódik meg, hogy vagy a felek eleve ügyvédet jelölnek, vagy pedig ha nem, akkor az elnök ügyvédet fog kijelölni, illetve jogász végzettségű személy, tehát pontosan így nevezi a jogszabály. Az egyedül eljáró ugye kizárásos alapon is csak jogász végzettségű lehet, mert egyébként nem tudnánk teljesíteni akkor a törvényi feltételt. Egyedül eljáró testületi tag akkor jöhet számításba, viszonylag egyszerű ügy van, nem különösen bonyolult a szakkérdés, amiben dönteni kell, vagy egy olyan a szakterülete, hogy specialistája a szakmájának, akkor egyedül eljárót jelölünk ki.
Ugye hát, mindig a bírósággal szoktuk összehasonlítani, ott ugye szoktak elnapolni időnként a tárgyalásokat, mondjuk így, mert hogy hát még be kell szerezni ezt, még tanúként be kell hívni azt, itt ez megtörténhet-e?
Hát nem tiltja a törvény. Tehát szokott előfordulni, hogy ismételten meghallgatásra hívjuk a feleket, különösen abban az esetben, hogyha ők önként felvállalnak valamiféle olyan bizonyítási lehetőséget, amelyekkel az adott pillanatban nem rendelkezik a békéltető testület, illetve hát megmondom azt is, hogy pénzügyi problémák miatt esetleg nem is kíván mondjuk szakértőt megfizetni az ügyben. Ugyanakkor a feleket felkéri, hogy a saját költségükön azt a bizonyos szakkérdést próbálják elmagyaráztatni szakértővel. Ilyen esetben ugye időt kell arra hagyni és adni a feleknek, hogy ezt a szakvéleményt beszerezzék. Tehát ilyenkor szóba jöhet az, hogy elnapoljuk. Egyébként a törvény azt mondja ki, hogy még a meghallgatás előtt bekérjük a szükséges bizonyítékokat, és amit ad a fogyasztó, tehát amit rendelkezésünkre bocsát, és úgy fogalmazza a jogszabály, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozza meg a döntését a békéltető testület.
Szokott vita lenni egyébként a békéltető testületen?
Hogyne, hát komoly viták szoktak lenni.
Már hogy nem a fogyasztó és a szolgáltató között, hanem akár a békéltető testület tagjai között, tehát hogy nem... Hogyan döntsünk?
Hát véleménykülönbségek lehetnek, igen, de Gábor aktív tagja ilyen eljáró tanácsoknak, úgyhogy talán a személyes tapasztalatait ezt megoszthatná rádió hallgatóival.
Hát nyilvánvalóan nem az lenne furcsa, hogyha nem tudom én 100 ügyből 103 ember azonosképpen ítélne meg. Általában ezeket a véleménykülönbségeket lehet rendezni. Nyilvánvalóan ez nem a fogyasztó előtt zajlik, hogyha ilyen van, hanem az addig megkérjük, hogy a döntés meghozatal előtt adjon néhány percet mondjuk az eljáró tanácsnak. És amennyiben, nagy Isten, ezek a véleménykülönbségek feloldhatatlanok lennének, akkor pedig ugye a jogszabály is úgy rendelkezik, hogy szótöbbséggel dönt a mondjuk egy háromfős eljáró tanács, tehát akkor mondjuk el kell dönteni, kinek mi az álláspontja. Azért erre, hogy ne egy hangú döntés születne, eléggé ritka, tehát nagyon kevés ilyen esetre emlékszem, talán egyre kettőre. Alapvetően azért ezeket meg lehet ítélni, ezeket az ügyeket. Nyilvánvalóan van olyan eset is, de ezt majd később szerintem részletesebben kifejtjük, hogy milyen döntések lehetnek, amikor esetlegesen annyira ellentmondóak egymásnak az álláspontok, és mondjuk a békéltető testületnek az eljárás rendjéből adódóan nincs lehetősége arra, hogy mondjuk olyan széles körű bizonyítást folytasson le, hogy itt tisztázni lehetne azt, hogy pontosan mi is történt, akkor pedig olyan is van. Arra inkább tudok példát mondani, hogy azt mondja az eljáró tanács mérlegelve minden információt, hogy nem tud megalapozott döntést hozni, és inkább ilyen szempontból megszünteti az eljárást, mert a rendelkezésre álló információk azok annyira ellentmondók, vagy nem elégségesek ahhoz, hogy mondjuk egy megalapozott döntés szülessen.
Ugye ez egy fogyasztóvédelmi testület, minden szentnek saját maga felé hajlik. Mennyire nagyon a fogyasztó a kulcs itt?
El szeretném oszlatni azt a tévhitet. Korábban szerintem ez már enyhült, ez a fajta hozzáállás a vállalkozások részéről. Esetlegesen néha még mindig tapasztalható, hogy igen, amit te is mondasz, hogy ez egy olyan testület, amelyik alapból a fogyasztónak ad igazat, ez abszolút nem igaz. Alapvetően, hogyha nincsen kompromisszumos megoldás a két fél között, tehát nincs ott a vállalkozás és a fogyasztó együttesen, és mondjuk nem állapodnak meg valamiben, ami ugye olyan szempontból eltérhet a jogszabály által előírtaktól, hogy mondjuk a fogyasztó is enged valamennyit, a vállalkozás is enged valamennyit azért, hogy ott születhessen egy olyan döntés, ami aztán mind a kettejüket köti, de alapvetően mindenképpen én, aki nem vagyok jogász, most ilyen nagyon jogian fogok fogalmazni, hogy a jogtaláján álló döntések születhetnek, tehát mi nem mehetünk akkor sem, hogyha igen. Tehát, hogyha ha bármilyen szimpatikus lenne a fogyasztó, bármennyire is ez egy fogyasztóvédelmi testület, itt olyan döntések születnek, amelyek jogszerűek. Sajnos még olyan esetekben is van ez így, amikor mondjuk egyértelműen azt látjuk, hogy vélelmezhető, hogy a fogyasztót becsapták. Ugye az egyik tipikus történet, ami ebben a műsorban is már sokszor előkerült, az a fogyasztói csoportoknak a története. Rendszeres hallgatók, illetve te is tudhatod már, ugye, hogy ez egy olyan forma, ahol egy előtakarékossági formát hitel lehetőségként adnak el a fogyasztóknak, miközben hitelt abszolút nem adnak, ezek a fogyasztói csoportok hitelt nem is gyűjthetnek, mégis azt ígérik a fogyasztóknak, hogy majd pénzt fognak kapni, és ugye a fogyasztók elmondják, hogy szóban hogyan tévesztették meg őket, de amikor a bizonyítékot, az idézőjeles bizonyítékot becsatolják, akkor azt látjuk például, hogy a szerződésen az ő kézjegye ott van, a szerződésben pedig egyértelműen le van írva, hogy ez egy fogyasztói csoport és hogyan működik, és ilyenkor például kifejezetten alapvetően az van, hogy hiába sajnáljuk azt a fogyasztót, és hiába vélelmezhető, hogy az adott helyszínen őt valószínűleg megtévesztették, és valóban szóban becsapták, de amikor a rendelkezésre álló papírok alapján teljesen egyértelmű, hogy ő aláírt egy szerződést, amiben benne van, hogy ez a konstrukció miről szól, és hogy ő mit vállalt, akkor még akkor sem tudunk a fogyasztó javára dönteni, hogyha egyébként a jó érzésünk, vagy a szimpátiánk vele van. Tehát abszolút ez egy pártatlan fórum, olyan szempontból is, amit az elnök úr elmondott, hogy már maga a tanács összetétele is azt predesztinálja, hogy ez itt abszolút pártatlan döntések születnek.
Mi van akkor, ha joghézakban? Mert hogyha egyébként a jog teljesen tisztán, nyomon követhetően végig lehet vinni az ügyet, akkor az világos a jog mentén. De mi van, ha joghézakban, és pontosan amiatt, bár tudom, hogy van külön pénzügyi békéltető testület, ugye?
Igen, van ilyen.
Most hát pontosan ezek a hiteles ügyek miatt, tehát ott elég nagy joghézag van, tehát nem fettek le mindent, de nem is abban akarom, tehát mi van akkor, ha joghézag van? Hát, a békéltető testület milyen állásponton van?
Igen, hát a joghézag esetében nem kerülhető meg az a kérdés, hogy a békéltető testületek a méltányosság elve alapján is működnek. Ez a bíróság esetében kizárt. Vagy van jogalapja a keresetnek, vagy nincs jogalapja, és ennek megfelelően hozzák meg a döntést. Egy békéltető testület eljárás során a feleket, ahogy már elhangzott, megkíséreljük összehozni az ő eltérő véleményüket. Tehát egy egyességet kísérelünk meg ott létrehozni, és ennek az egyességnek feltétlen eleme a méltányosság bizonyos esetekben. Tehát amikor nem találunk erre jogszabályt, nincs is, és akkor megpróbáljuk beláttatni valamelyik féllel, hogy azért gondoljon bele, hogy itt ez és ez történt. Hogy nem érzi-e azt, hogy a másik félnek sérelmet okozott valamilyen magatartásával, cselekményével, termékátadással, szolgáltatás nyújtással, és így tovább. És ezek a méltányossági elemek, ezek megjelennek az eljárások során, és ezek nem kevés esetben egyességhez vezetnek. Hát természetesen van, amikor nem sikerül, van, akivel nem lehet megegyezni. Ilyen ügyfél is van.
Mi van akkor, az még soha nem került elő, csak ha a méltányosság előkerült, akkor ezt is megkérdezném, hogyha mondjuk nem arról van szó, hogy többet fizetett, vagy kevesebbet, hanem minősíthetetlenül bánt a vevővel. Tehát igen, egyszerűen hát a hang nem, meg a, és nem is feltétlenül csak vevő, hanem hát ugye itt akár más, és mondjuk egészségügy is előkerült, de hát ugye annak is van ugye egy másik fóruma.
Szóval tulajdonképpen a kérdés ugye tágabb értelemben fogható fel, itt a hatáskör belekeveredik a válaszadásba is, mert a kérdés is tulajdonképpen sugallja egy kicsit. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti jogvitában értelmezhető a hatáskör. Tehát egyáltalán mit tehet meg a békéltető testület, mihez van joga? Most nagyon röviden azt mondjuk, és nagyon leegyszerűsítve, hogy ha a termékkel, illetőleg szolgáltatással van problémája a fogyasztónak, minőségbeli, vagy a termék biztonságát illetően, akkor ő jogosult békéltető testületi eljárást indítani, a békéltetést igénybe venni.
De a szolgáltatáshoz hozzátartozik, hogy velem üvöltenek.
Igen. Na most tehát ehhez a kérdéshez hozzátartozna az is, hogy mit nem tudunk kezelni. Tehát az előbb elhangzott ugye a pénzügyi békéltető testületnek a léte. Jogszabályváltozás folytán a hitelintézetek, tehát magyarul a bankok és a biztosító társaságokkal kapcsolatos jogviták egyértelműen a pénzügyi békéltető testülethez tartoznak. Ha ilyen beadvány érkezik hozzánk, azt úgynevezett áttétel intézményét alkalmazunk, és áttesszük a pénzügyi békéltetőhez.
Erről értesítve egyébként a fogyasztót.
Természetesen a fogyasztót értesítjük, a pénzügyi békéltető testületnek a beadványt átküldjük, és annak a levélnek a másolatát is, amelyben a fogyasztót értesítettük erről az áttételről. Nem tartoznak a békéltető testület hatáskörébe a munkajogi viták. Felmondás például. Ugye nagyon leegyszerűsítve úgy szokott jelentkezni, hogy miért nem a másiknak mondtak fel, miért neki, mikor ő később jött, ilyen-olyan problémákra, meg helyzetekre hivatkoznak, hogy a munkáltatónál mi minden történt. Munkaügyi jogviták nem tartoznak a békéltető hatáskörébe. Na, ugyanígy nem tartoznak a magatartási szabályok sem. Tehát ez nem ritka, amikor a fogyasztó panaszt tesz. Arra nézve, hogy ő vele esetleg minősíthetetlen hangnemben, esetleg megalázó módon viselkedtek, vagy durva kifejezéseket használtak, netán kivezették az üzletből, Erre nem tudunk megoldást találni, mert jogszabály egyértelműen rendezi, ez a probléma sem nem termék, sem nem szolgáltatás, egy magatartási probléma. A javaslatunk az, hogy ilyen esetben az áruház vezetőjéhez forduljanak. Ha nem elegendő, vagy egy fiók áruházról van szó, akkor a központi vezetőt, a legmagasabb rangú személyt célszerű megszólítani, hivatalos bead egy levélben, tértévevényes ajánlott levélként célszerű feladni, és tegyenek van azt. Vásárlókönyvét is igénybe lehet venni, és akkor ezt feltehetően meg fogják vizsgálni. Egyébként azt mondhatom, hogy túlnyomó részben magatartási szabályokkal kapcsolatban pozitív a tapasztalatunk. Előfordult már olyan eset, hogy elnöki hatáskörben kerestük meg az áruháznak a vezetését, és jeleztük, hogy bár nem békéltető testületi probléma, meghallgatást sem fogunk kitűzni, nem tartozik a hatáskörünkbe, de felkérnénk arra, hogy vizsgálja meg a helyzetet, és beszéljen a munkatársaival, hogy a magatartás azért, amit tanúsítottak, az nem éppen megfelelő. Körülbelül ezt tudjuk tenni. Még egy érdekes kérdést megemlítenék, illetve hát kérdésként nem hangzott el, de mondanám, az esélyegyenlőségnek a problémája is gyakran előfordul. Hát szintén nem tudjuk kezelni. Törvény erejénél fogva nem foglalkozhatunk a kérdéssel, viszont van egy egyenlő bánásmód hatóság. Budapesten Margit körút 85 szám alatt működnek, és ott kell panaszt tenni, hogyha ilyen bánásmódbeli problémák vannak, hogy bizonyos személyét miért nem vettek föl titkárnőnek, milyen indokot mondtak, vagy éppen takarító személyzetnek. Ezek általában bírsággal járó problémák, tehát ehhez hatósági jogkörök kellenek, ezt a békéltető nem tudja kezelni. Ilyen esetekben, hogyha a beadványok erre utalnak, amit említettem, akkor a fogyasztót tájékoztatjuk levélben, ha adott e-mail címet, akkor e-mailben, vagy pedig telefonon felhívjuk, és elmagyarázzuk neki, hogy miért nem tudunk ebben az ügyben segíteni, és hova kell fordulnia.
Ennyit hát akkor van tenni. Tanácsadás is, tehát nem feltétlenül csak eljárást lehet indítani, hanem a tanácsadást nem. Is lehet kérni.
Igen, így van.
Mi a módja, útja módja?
Hát a tanácsadás, tehát egyfelől, amiről beszéltünk, hogy békéltető testületi eljárás indul, másfelől pedig a tanácsadásnak a kérdésköre. A tanácsadás a múlt év, tehát 2012. július 29-től bővült. Ezen időpontot megelőzően is volt tanácsadás, arra nézve, arra vonatkozóan gyakorolhattuk, hogy milyen ügyek tartoznak a hatáskörébe a békéltetőnek, illetékességi szabályok, mibe kerül, milyen bizonyítékokat szükséges neki benyújtani, aki hozzánk fordul, hogyan nézzen ki a panasz, amit előad. Ez bővült, ez a tanácsadási kör, ahogy említettem, a múlt év július 29-től, és ma már a vállalkozások is fordulhatnak, mondom így, hogy tanácskéréssel a békéltető testülethez, jogaikat és a kötelezettségeiket illetően tehetjük ezt meg. Tehát a tanácsadás, mint olyan, az egy létező dolog. Ekkor még nincs ügy, és szeretném arra felhívni a tisztelt rádióhallgatók figyelmét, hogy a tanácsadás keretében olyan kérdésre, hogy meg fogja-e nyerni a beadványa alapján a panaszt, tehát ő sikerrel kerül ebből ki, amiben belekeveredett, ezt nem tudjuk megmondani.
Lehet, hogy a szomszédon van egy kártya, jó, és
hát kapásból két ok miatt nem tudjuk megmondani. Az egyik az, hogy nem a tanácsadó személy fogja tárgyalni. Nem is szabadna, a törvény tiltja, hogy aki a tanácsadásban részt vett az adott ügyben, ő nem lehet az eljáró tanács tagja. Tehát ilyen értelemben más helyet nem tudunk nyilatkozni. A másik oka ennek az, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz a vége, az, hogy a beadvány változhat a meghallgatáson. Tehát hoznak még a felek bizonyítékokat, esetleg cáfolatokat, esetleg tárgyi bizonyítékot, esetleg módosítják a beadványokat, mást kérnek, mint amit eredetileg kértek a békéltető testülettől. Tehát valóban ide jós kellene, aki ezt megmondaná, hogy mi lesz a kimenetele. Úgyhogy nem erre vonatkozik a tanácsadás.
De ugye a tanácsadásban gondolom az is benne van, hogy bejön az ügyfél, és azt mondja, hogy hát nekem ez a problémám, és akkor gondolom, hogy van a többi fogyasztóvédelmi szervezettel is kapcsolat. Tehát jó, ebben nem mi, hanem lehet az egyenlő bánáshoz, ebben nem mi, hanem a pénzügyi, tehát mondjuk még akár mielőtt még beadná az ügyet, vagy ilyen-olyan módon járjon el, ide-oda-amoda menjen el. Tehát, hogy az, szóval, hogy ez egy széles spektrumon működik ez a tanácsadás.
Igen, ez így
tehát
van.
Nem csak a békéltető testület lehetőségein, már hogy azon belül persze tájékoztatják, de hát azon kívül, hogy milyen lehetőségek vannak.
Hát még. Előzetesen már a panasz, illetve a tanácsadás kérés során felmerülhet az, hogy esetleg közérdekű ügyről van szó. Ilyen esetben szoktuk javasolni a fogyasztónak, hogy valamelyik civil szervezetet, fogyasztóvédelemre szakosodott szervezetet keressen meg. Meg kell vizsgálni a kérdést, hogy indítható.